Üdvözlünk mindenkit, ez a Le Mans Podcast 8. adása, és az elmúlt napokban ahelyett, hogy az orrunkat túrtuk volna, az adatokat túrtuk Balázzsal, és egy picit arról fogunk ma beszélni, hogy mit mutatnak a számok az imolai 6 órás versennyel kapcsolatban, illetve amennyire időnk engedi, rámegyünk az azóta közzétett hírekre, ki mit mondott Imoláról, kivel mi történt. Ugye az Endurance-ban nagyon szeretjük azt, hogy mindig sokkal kevesebbet látunk, mint ami történik, és akkor utána még egy ilyen másfél-két hetes kurkászás zajlik, amíg mindenki elmeséli, hogy egyébként milyen olyan események voltak a verseny alatt, amik tök izgalmasak, csak éppen nem került bele az adásba. A vendégem továbbra is, de hogy vagy a vendégem? Hát minden alkalommal itt vagy, nem vagy vendég. Szóval a podcast társam ezúttal is Volentér Balázs autóversenyző, Magyarország első olyan autóversenyzője, aki LMP autót vezetett, és akivel együtt közvetítettük az Imola 6 órás versenyt, én pedig Lantos András vagyok, az Eurosport kommentátora. Úgyhogy vágjunk is bele, kezdjük Imolával, és kezdjük azzal, hogy a Toyota nyert, de nem a Toyota volt a legerősebb autó a pályán, és ezt nem csak mi mondjuk, és nem csak a számok mondják, hanem a toyotások is vallják.
Abszolút, mindenek előtt üdvözlöm én is újra benneteket. Ha már egyébként a vendéged volnék, mert szóval is tettem volna, hogy a múltkori palacsinta az hol maradt, mert a vendégeket illik úgy fogadni, de...
Mindjárt gondoltam, hogy felhozod nekem, hogy nem fogadtalak pálinkával, de azért nem vagy a vendég, ami ne kelljen mindig pálinkát.
Igen,
hozni.
Ezt akartam mondani, ezt így végül is jól kibekelted. Visszatérve Imolára, igen, egy abszolút mondhatni meglepetés végeredmény született, főleg annak függvényében, hogy ugye hogy indult ez az egész verseny, és hogy alakult az első nagyjából 4 óra. Igazából lehet azt mondani, hogy ha az eső nem érkezik meg, akkor ez valószínűleg ez egy sima Ferrari 1-2 lett volna. De gyakorlatilag az eső az jött, borított mindent, és ezáltal a Toyotának egy nagyon nagy lehetőséget adott, amit pedig hát ők a tapasztalatuknak köszönhetően kegyetlenül ki is használtak olyan Toyotás módon. Nem hibáztak, tökéletesen alkalmazták a stratégiát, és behúzták ezt az imolai győzelmet, meg hát ezzel az idei első futam győzelmüket is.
Ha megnézzük az átlagidőket, ugye az elmúlt napokban azzal foglalkoztunk Balázzsal, hogy amit lehetett, kiszámolgattunk a rendelkezésre álló adatokból. Azért mondom azt, hogy amit lehetett, mert ugye a verseny utolsó egyharmada az hol egyre vizesebb, hol egyre szárazabb pályán zajlott, teljesen követhetetlen volt, hogy ki mikor tette fel a slickgumit, mikor rakta fel az esőgumit, és egyébként is mikor volt egész pályás sárga, virtuális safety car vagy ilyesmi. Tehát teljesítmény elemzés szempontjából a verseny utolsó egyharmada az szinte használhatatlan volt. Úgyhogy amiből dolgoztunk, az első 4 etap, mert az szárazon zajlott minden csapat számára. És hogyha az első 4 etapot nézzük, akkor a Ferrarié volt a legjobb átlagidő. Nyilván itt ugye arra kell gondolni, hogy készítünk olyan átlaglistát, átlagidőlistát, ami versenyzőkre van lebontva, és készítünk olyat, ami csapatra. Az 51-es Ferrari volt az átlagidőkben a leggyorsabb, az első 4 etapban. Egy 1.37.720-as átlagidő jött ki náluk. 2,5 tizeddel voltak gyorsabbak, és akkor most jön, amire szerettem volna kivezetni ezt a dolgot, a 7-es Toyotánál, és mögöttük egy nagyon pici lemaradásban jön átlagidőben a 8-as Toyota. Tehát egyáltalán nem véletlen, hogy amikor a Ferrari hibázott, akkor a Toyota került a helyükre, mert a számok is azt mutatják, hogy szárazon a Toyota volt a második erő.
Így van. Ugye a másik Ferrari, az 50-es Ferrari, akiknek szintén nagyon jó esélyük lett volna még szárazon a győzelemre, ők csak ugye a negyedik helyen értek célba ezen a listán. Úgyhogy a Toyota az látszik, ugye, amit korábban beszéltünk is, meg ugye nyilvánossá vált, hogy Katar az abszolút nem feküdt a Toyotának, az egy nagyon különleges pálya volt, és nem a BOP volt az, ami ilyen szinten elkaszálta őket. Most látszik, hogy ha már egy olyan pályára érkezünk, ami közelebb áll a többihez és a szokványoshoz, akkor azért nyilván megint ott van a Toyotának a nagyon jó tempója. Akiket még kiemelnik, az talán a Porsche egyébként, főként a gyári Porsche-k, hiszen ők Katar után viszont még mindig hoztak egy nagyon jó teljesítményt, igazából abszolút ott voltak harmadik erőbe, a 6-os Porsche, 5-ös Porsche, az ugye az 5. illetve 7. helyen végzett ezen a listán, és nagy meglepetésre ugye kettőjük közé egy másik Porsche, de ezúttal nem a Jota, hanem a 99-es Proton Porsche ékelődött be, és már akkor ezen a ponton viszont meg is említeném talán a nagy negatív meglepetés, azok pedig a Jota Porsche-k, akik ugye nagyon jól mentek Katarba, és szerintem mindenki azt várta tőlük, hogy majd itt Imolába is brillíroznak, főleg annak tekintetében, hogy ők voltak itt tesztelni a Penske Porsche-kkal, de nagyon hátul végeztek, abszolút nem találtam most el a Jota jó beállításokat, és ebből is látszik az, hogy milyen sok esetben igazából magán a beállításokon, illetve a mérnökökön és a csapaton múlik az, és nem csak az autón, hogy ki milyen eredményt tud elérni.
Ha már meglepetés, és jó, hogy hoztad a Porsche-t, mert valóban a harmadik erő egyértelműen a Porsche volt. A csapatokra lebontott átlagidő táblázatban, ugye az első négy helyen két Ferrari, a két gyári Ferrari és a két Toyota, a sorrend ugye 51-es Ferrari, 7-es Toyota, 8-as Toyota, 50-es Ferrari. Utána viszont következik három Porsche, valóban, ahogy mondtad, ezúttal nem a Jota, hanem a Proton van ott a gyáriak között. A 6-os, a 99-es, ugye ez a Proton, tehát egy privát autó, és az 5-ös. És csak ezután jön a 83-as Ferrari, és aztán megyünk lefele tovább, Cadillac, BMW, Peugeot, Jota, Lamborghini, Alpine, és ugye a sor végén az Isotta Fraschini. Viszont, ami nekem nagyon meglepő volt, hogy ha megnézed a versenyzőkre lebontott átlagidőket, akkor a legjobb átlagot, a legjobb Porsche-s átlagot, természetesen nem egy Jotás, hiszen nekik nem volt jó versenyük, de nem is egy Penske is hozta, hanem Harry Tinknell a Proton Porsche-vel kifejezetten jó tempóra volt képes a verseny bizonyos szakaszaiban a Proton. Aztán ugye jöttek náluk kicsúszások, műszaki problémák, de a verseny elején ez az autó versenytempóban kifejezetten jónak bizonyult.
Sőt, hát ők már ugye az időmérőn is egy nagy meglepetésnek számítottak, talán most először sikerült ugye idén bejutniuk a Hyperpole-ba, jó, hát mondjuk ez volt a második, szóval, de inkább akkor úgy mondom, hogy ugye emlékezhetünk arra, hogy a tavalyi év az nem volt még annyira egy sikeres szezon a számukra, az inkább még tanulói volt, Katar sem volt egy túl erős futam a számukra, viszont tényleg itt Imolában úgy tűnt, hogy végre magukra találnak, de valami ott ugye a rajtnál történt velük, még ezt ugye nem tudjuk pontosan, még ők sem nyilatkoztak, de ugye ott elkezdett nagyon hátra csúszni ez az autó, viszont ennek ellenére a tempójuk az nagyon jó volt, és az megvolt, úgyhogy igen, végre az látszik, és úgy tűnik, hogy a Proton is kezd bele tanulni ebbe a 963-os Hypercar-ba, úgyhogy én bízom abban, hogy most már tényleg ők is ott tudnak lenni majd azon a szinten, amit a Jota hoz, hogy néha-néha azért így megcsipegetik a gyári Penske Porsche-kat.
Ha már kiszámoltuk ezeket az átlagidőket, akkor gyorsan elmondjuk azt is, hogy nézett ki tehát Imolában a gyártói erősorrend. Most itt nem a csapatokról beszélünk, hanem a gyártókról, tehát minden gyártónál a legerősebb csapatot, és hogy mennyi volt a hátrány. Tehát a legerősebb autó a Ferrari volt, a Toyota 2 tized hátrányban volt száraz körülmények között, a Porsche 4 tized lemaradással a harmadik helyen, a gyártók rangsorában a Cadillacnek 5 tized volt a lemaradása. Azért azt érdekes látni, hogy az átlagidőkben, amíg nem esett le az eső, addig a Cadillac nem nagyon maradt el a Porsche-től, ez valamennyire biztató lehet számukra. Akik nagyot léptek előre, és a Cadillac mögött jönnek a 5. helyen, a BMW, egy picit kevesebb, mint 6 tized hátránnyal, úgyhogy ők egy néhány századra megközelítették átlagidőben a Cadillac-et. Az nagyon biztató, és láttuk, hogy különösen a 20-as BMW-nek egészen jó versenye volt, egész addig, amíg a végén nem futottak bele egy büntetésbe, nagyon jól ment az autó, és volt olyan szakasza a versenynek, amikor dobogóért harcolt. Úgyhogy ők vannak az 5. helyen, a Peugeot az új autójával 6., több mint 7 tized másodperc a hátrányuk az átlagidőkben, viszont tudjuk, hogy ők egy förtelmes BOP-t kaptak az első versenyükre, ezt egészen biztosan kozmetikázni fogják majd a következő futamra, és akkor láthatjuk ennek az autónak a valódi teljesítményét. Ráadásul a Peugeot belement a szénakazalba rögtön a legelején mind a két autójával. Ugye az egyiknek boxba kellett mennie, a másiknak aztán volt egy futóterület leszakadása, ami szétverte az autó elejét. Szóval nem
egy váltóhiba is.
Meg egy váltóhiba is, ami aztán egyszer csak valami csoda folytán meggyógyult. De a lényeg az, hogy voltak problémák a Peugeot-val, nem volt ez egy sima bemutatkozó futam az új autónak. A Lamborghini következik a sorban, majdnem 9 tized másodperc már a hátrányuk az átlagtempóban, az Alpine-nak 9, majdnem 1 másodperc, 9,5 tized, és az Isotta Fraschini továbbra is a sor végén, majdnem 2,5 másodperc hátrány átlagidőben a Ferrarihoz képest, de majd erről is fogunk beszélni, hogy az Isotta Fraschini viszont sokat fejlődött magához képest. Úgyhogy így nézett ki Imolában az erősorrend. Ami a versenyzőket illeti, a legjobb átlagot Antonio Giovinazzi hozta, akinek az első három etapja az összesen 33.6-os átlaggal ért véget. Négy versenyző volt, akinek az átlag ideje 1.33-nál állt meg, 1.33 alatt megállt. Giovinazzi mellett Niklas Nielsen, aki a második legjobb átlagot hozta, Mike Conway, aki a harmadikat, és itt megint csak tennék egy picike felkiáltó jelet, Rio Hirakawa, akivel kapcsolatban ugye a legtöbbeknek az maradt meg, hogy az ő hibáján ment el tavaly a Le Mans 24 órás, nem azt mondom, hogy a Toyota számára, inkább azt mondom, hogy az ő hibáján ment el, hogy izgalmas legyen a végéig a Le Mans 24 órás. ugye ő rontott, és amiatt a Toyota elveszítette az esélyét, hogy harcoljon a győzelemért a Ferrarival a legvégén. Szóval Hirakawa volt a negyedik leggyorsabb az átlagidőkben száraz körülmények között. Aztán jön Tinknell, ahogy említettem, a Porsche-vel, majd Calado, bár Calado átlagidejét óvatosan kell venni, mert ugye a Ferrari egy furcsa stratégiát csinált, ők tripla etapoztatták a gumikat a verseny elején, úgyhogy három etappal kezdett Giovinazzi, és csak azután ült be James Calado, úgyhogy ő neki egyetlen etapból van adatunk, az meg testvérek között sem nagyon számít rendes átlagidőnek. Úgyhogy aztán De Vries, Christensen, Bamber is viszonylag az elejében, Buemi szintén, és kifejezetten jó tempót tudott menni a Peugeot-val Nico Müller, például Robert Kubica átlagidőinél ő jobbat tudott hozni. Amit még talán a versenyzők kapcsán kiemelnék, hogy ismét Mick Schumacher volt a leggyorsabb az Alpinon belül. Ez így volt Katarban is, megismétlődött Imolában, tehát azzal nem nagyon lehet vitatkozni, hogy tempó szempontjából Schumacher teli találat volt az Alpin számára. Nagyon tapasztalt endurance versenyzőket ver, most már mondhatjuk, hogy folyamatosan.
Igen, picit visszatérve még így a mezőny elejére, Hirakawaékra, Giovinazzékra, hogy itt ez most egy picit csalifántos ez a sorrend, abból a szempontból, hogy most a legtöbbek számára egyébként azok a versenyzők maradtak meg, akik ugye az esőbe mentek, hiszen nagyon sokszor azt mondták, hogy ők hozták a legjobb teljesítményt, gondolok itt ugye Kobayashira, Fuokóra, Buemire, bár ugye Buemi a végén rontott Esre, tehát ugye nagyon sokan voltak, akik a végén azok között az esős
Hartley volt, aki rontott a végén.
Hartley, bocsánat, igen. Tehát nagyon sokan voltak, akik olyan teljesítmény nyújtottak ott az esőbe, ami nagyon emlékezetes marad, és mindenki arról beszélt, és azt mondta, hogy igen, neki köszönhetően nyertünk. Nyilván most itt, akiket felsoroltunk, hogy te is említetted, ez a száraz idős körülmény, tehát aki csodálkozik azon, vagy meglepődik azon, hogy most miért nem soroltuk fel például az előbb említett versenyzőket, ezért, mert ugye az ő körideik, az átlag körideik, az már teljesen más körülmények között történtek, de igen, száraz körülmények között igazából ez volt a sorrend, és így van, Schumacher abszolút meglepetés, hogy ismét hozta ezt a tempót, bár nyilván náluk is azért hozzá kell rakni, hogy ott még ugye két-két versenyző a két autónál az ugye elsős körülmények között ment, tehát azt nem tudjuk, hogy...
Lapierre volt, aki a végén elsőben ment, Vaxivier ment a legelején szárazon, tehát ő kezdte egy dupla etappal, aztán jött Schumi egy dupla etappal, és utána a verseny végére, amikor jött az eső, akkor Lapierre, tehát igazából Lapierre tempójával nem tudjuk.
De ugye a másik autóra gondolok, hogy ugye ott
ja,
is...
Igen.
Azért mondom, hogy a hat versenyző közül, a hat alpinos közül ugye kettőnek igen, nem tudjuk igen. az erejét, hogy ők mire lettek volna képesek, de ettől függetlenül is már ideje az nagyon bíztató és nagyon kecsegtető. Az Alpin önmagában az, aki szerintem egy picit most itt várakozásokon alul teljesített, nem tudjuk igen. pontosan még, hogy mi történt, ők azért elég jól kezdtek Katarba, újoncokhoz képest, de itt most nem elmaradt a tempójuk, és lehet azt mondani, hogy a baleset okozta ezt, nyilván az is benne volt, hiszen azért ott a 36-os, ugye emlékszem, ők voltak a hosszú boxosok, ők azért nyilván kaptak egy komoly sérülést, és a 35-ös is benne volt, ugye emlékezhetünk arra, hogy ők is visszaestek ott annak a balesetnek köszönhetően. Tehát nyilván az autó se volt 100%-os, de már ők az időmérő, illetve a szabad edzések során is elég komolyan küzdöttek ezzel az autóval, hogy jó tempót menjenek. Tehát itt igazából nem az a rajtbaleset döntött arról nekik, hogy ennyire rossz versenyük legyen, hanem itt inkább az, hogy valami most nem állt össze ebben az autóban. Nyilván még új autó, ez volt a második versenyük, amit mindig mindenki mondta, hogy az a legfontosabb, hogy minél jobban kiismerd az autót, és minél szélesebb tartományba tud használni. Az Alpin, illetve a Szinyatek most pont ezen dolgozik, hogy ezt így megismerjék, úgyhogy még azért idő kell nekik. De ha így folytatják, akkor igen, szerintem Schumacher hamarosan akár ott lehet a mezőny elejében is.
Nem véletlenül, hogy az Alpine is, illetve Lamborghini is úgy vágott neki ennek a szezonnak, hogy még véletlenül sem, természetes számok halmazán kifejezhető módon, még véletlenül sem határozták meg, hogy milyen eredményt szeretnének elérni. Tehát ők ezt tanuló évnek tudják be. Természetesen becsúszhat egy jó eredmény az év második felében, mint hogy tavaly is láttuk, hogy a szezon elején az új gyártóknak nehezebb időszaka volt, aztán ahogy haladt előre a szezon, úgy láttunk egyre jobb teljesítményt akár a Cadillac-től, akár a Porsche-től. Hasonló várható amúgy a Lamborghini esetében, a BMW esetében, meg az Alpine esetében is, de itt az év elején ez nekik masszív tanulás. Ráadásul ugye egy olyan pályán mentek, ahol még soha korábban, tehát Spa ilyen szempontból egy jóval egyszerűbb történet lesz számukra. Még egy adatot bányáztunk nektek elő, amivel egy picit azt szeretnénk megmutatni, hogy mennyire nem a BOP az, ami felemel valakit, vagy éppen visszalök valakit a mezőny végére. Nagyon sokan elintézik ennyivel a mondjuk a Katar és Imola között történt teljesítményváltozásokat, hogy jó, hát persze, mert az egyik nagyobb BOP, a másik, és akkor a BOP-val mesterségesen szabályozzák az erőviszonyokat. Úgyhogy próbáltunk egy valamilyen összehasonlítási lehetőséget találni, hogy ki milyen BOP kedvezményt kapott, és ahhoz képest hogyan alakult a teljesítménye Katarból Imolába. Ugye a számadat, az egyik számadat, amit használtunk, ez a súlykilogram, vagy súlykilogram, annak nincs értelme. Testsúlykilogram. Szóval a súly teljesítmény arányszám, tehát ez a kilogram per kilowatt adat, megnéztük, hogy mennyit változott ez Katar és Imola között. A másik pedig a katari, illetve az imolai átlagidő, mindez pedig, hogy összehasonlítható legyen, egy speciális, Isten nyugosztalja, a VTCR-nek köszönhetően egy speciális arányosító képlettel lett kiszámolva, tehát gyakorlatilag arányosítottuk a nagyjából 1.45-1.46-os katari időket az 1.33-34-es imolai időkkel, és így tulajdonképpen ki tudtuk mutatni azt, hogy hány százalékot változott a kilogram per kilowatt adat a BOP-ben, illetve hogy hány százalékot módosult az átlagidő Katar és Imola között. A kettőt természetesen közvetlenül nem tudjuk összehasonlítani, hiszen senki nem határozta még meg soha, hogy egy egységnyi kilogram per kilowatt értékváltozás, az pontosan mennyi köridőváltozást jelent. Azt viszont meg tudjuk nézni, hogy kik kaptak komoly könnyítést, és kik kaptak kevésbé komoly könnyítést, és ehhez képest ki mennyit gyorsult, vagy esetleg lassult Katarhoz képest. Ami jól látszik, hogy a Ferrari kapta ugye a legnagyobb könnyítést Katarhoz képest, de messze nem a Ferrari gyorsult a legtöbbet. Gyorsultak a Ferrarisok nyilvánvalóan, hiszen nekik nem sikerült túlságosan jól a katari hétvége, de csak a harmadik legtöbbet gyorsuló márka volt a Ferrari, miközben ők kapták a legtöbb BOP könnyítést. A Toyota kapta a második legnagyobb BOP könnyítést, ők gyorsultak a legtöbbet, de természetesen ez azt is hozzá kell venni, hogy honnan indult, tehát mi volt ugye a bázis adat. A Toyotának még a Ferrarinál is nehezebb hétvégéje volt Katarban, úgyhogy ahhoz képest gyorsultak ennyit. Most kihagynám egy picit az Isottát, mert az Isotta ugye a negyedik legnagyobb könnyítést kapó autó és a második legtöbbet gyorsuló. Azért hagynám ki, mert az ő esetükben is azt figyelembe kell venni, hogy ők nagyon mélyről gyorsultak sokat. Tehát az a nagyjából 5-6 tized másodperces átlagidőjavulás, amit náluk látunk, azért az ugye ilyen kb. 3,1 tized másodpercről jött föl mondjuk 2,6-ra vagy 2,5-re. De például az egyik legérdekesebb jelenség a Cadillac. A Cadillac a harmadik legjobb BOP-t kapta, tehát a legtöbb könnyítést az előző hétvégéhez képest. Ehhez képest, hogy ennek ellenére a Cadillac teljesítménye romlott Katarhoz képest. Nem sokat, egy 0,03%-ot, de lassultak. A Cadillac lassult, annak ellenére, hogy jelentős BOP csökkentést kaptak. Az Alpine is egész jó BOP csökkentést kapott, ők állnak ezen a listán az ötödik helyen, tehát ők az ötödikek, ennek ellenére ők is lassultak Katarhoz képest, tehát már van két gyártó, akik komoly BOP csökkentés ellenére nemhogy nem gyorsultak, de még lassultak is Katar és Imola között. Ugye a Porsche az a márka, amelyik a legkevesebb BOP könnyítést kapta, ennek megfelelően ők egy picit lassultak is, de azért náluk azt is figyelembe kell venni, hogy ők rettenetesen erősek voltak Katarban, ehhez képest azért viszonylag könnyű volt lassulni. És ott van például a BMW, amely egy picikét fordított utat jár be, akár csak a Lamborghini, az előbb említett két gyártóhoz, tehát a Cadillachez és az Alpinehoz képest, mert a Lamborghini és a BMW, Lamborghini és a BMW, sok a B-s szó. Szóval a Lamborghini és a BMW is viszonylag kevés csökkentést kapott, vagy enyhítést kapott a BOP-ben, ehhez képest viszont elég sokat javultak. Tehát ezt az egész összehasonlítást csak azért készítettük el Balázzsal, hogy hát ha ezt látva elhiszik azok, akik eddig kételkedtek ebben, hogy nem lehet minden teljesítményváltozást a BOP számlájára írni. Én tudom, hogy a csapatok meg a gyártók legalább annyira felelősek, hogy kialakult ez a fajta gondolkodásmód, hiszen majdnem minden csapat és minden gyártó azt csinálja, hogyha van egy szarabb hétvége, akkor utána egyből mutogat a BOP-re, hogy hát azért voltunk rosszak, mert kedvezőtlen volt a BOP. De ez nem így van. A BOP az egy olyan dolog, amivel mindig lehet takarózni, de ez a táblázat is mutatja, hogy a gondoltnál, a véltnél jóval kisebb hatása van a teljesítmény változásra.
Abszolút, de hát ugye ugyanide lehetne sorolni mondjuk a Porsche-kon belüli összefüggéseket is, hogy látok, hogy egy Jota az gyakorlatilag ott volt a Penske-nek a szintjén, most meg sehol nincs, és ők abszolút ugyanazzal a BOP-val mennek, tehát hogy ott tényleg csak arról van szó, ki hogy találja el a beállítást, kinek milyen napja van, versenyzők, és a többi, és a többi. Nem mindig a BOP az, ami tényleg meghatározza egy autónak az erősorrendjét, úgyhogy... Nyilvánvalóan ezeket, amikor kiadják a különböző adatokat, akkor fenntartásokat kell kezelni. Persze, nyilván, ha nem kapnának BOP-t, szabadon mehetnének, egyszerűbb dolguk lenne, ez is tök egyértelmű, de azért tényleg nem lehet mindig ráhúzni erre a vizes lepedőt. A Cadillac-nél egyébként én annyit megemlítenék, hogy tőlük még ugye nem hallottunk nyilatkozatot, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ők hogy értékelik ezt a hétvégét, mert róluk nem nagyon beszéltünk, de a rajtbalesetben ők is benne voltak, hogy őket hátulról a Peugeot az megtorpedózta egy picit, tehát nem tartom kizártnak, hogy igazából az ő átlagtempójuk az ennek is köszönhetően romlott, hogy egy picit ott a hátsó diffúzort, meg a hátsó elemeket elég erősen átrendezték, picit összekócolták ott a karbonelemeket. De persze még nem hallottunk róluk, illetve tőlük ezzel kapcsolatban állásfoglalást, de tényleg érdekes azt látni, hogy mind a Cadillac, mind az Alpine annak ellenére, hogy elvileg javulniuk kellett volna, milyen szinten romlottak. Az Isottánál még azért annyit megemlítenék, amit itt előzetesen beszéltünk, hogy viszont ami kecsegtető, az Vernének talán az első körös, illetve az első etapja volt, amikor ugye másfél másodpercre volt átlagban igazából mindenki mástól, a legjobbaktól. Az első etapon Kubica volt az egyik leggyorsabb, és tőle volt másfél másodpercre, úgyhogy azért azt látjuk, hogy az Isottánál is kezdik egyre jobban kiismerni ezt az autót, nyilván az Aku is kezdi egyre jobban kiismerni, mindenki autóját, tehát egyre jobb BOP-kat tudnak majd adni, és ennek megfelelően azért egyre közelebb lesz a mezőny, tehát tényleg azt látjuk összképet tekintve, hogy ez az olló, ez folyamatosan azért záródik össze, és egyre-egyre jobb versenyeink lesznek majd várhatóan a jövőben.
Pont ezzel röhögtünk Balázzsal, hogy az Isotta Fraschini abban az etapban futotta a legjobb átlag idejét, amikor az Alpine 1.9-ede ott volt az ő kaszniukba bele ékelődve, hogy a rajtbaleset után az Alpine egyik hátsó karosszéria eleme olyan szinten belefúródott az Isotta órába, hogy úgy nyomott végig egy etapot Verné, hogy az ott lifegett. Úgyhogy nem tudom, lehet, hogy a Mikel Otto el fogja vinni ezt az autót ilyen formában szélcsatornába.
Spában, ha megjelennek egy nagyon fura első orkupol, akkor...
Emlékszel, amikor az F1-ben volt még egy időszak, hogy ilyen cincérszarval...
Tornyokat.
Aha, igen, és azt az egészet betiltották, mert a versenyzők nem láttak. Olyan volt, mint egy célkereszt körülbelül, de volt olyan, hogy az orr fölé ilyen bazi magasra fölemelt szárnyakat szereltek. Hát próbálkoztak mindennel. Nagyjából ennyit szerettünk volna a számadatokról, ezúttal időhiány miatt a GT3-mal nem volt lehetőségünk foglalkozni, de ezt majd fogjuk pótolni, illetve ahogy mi is tökéletesítjük az átlagszámoló technológiánkat, köszönhetően kedves barátomnak, Tóth Tamásnak, aki egy programot írt nekünk arra, hogy lehető leggyorsabban fel tudjuk dolgozni ezeket az adatokat. Mert azért...
És nem menjen rá megint egy estünk, teljes éjszakánk.
Az igazság az, hogy igen, ezt korábban konkrétan úgy csináltuk, hogy Excelben egyenként kijelöltük az adatoszlopot, kiválogattuk, hogy mik azok a köridők, amik valószínűleg sárga zászlósak voltak, vagy safety car alatt, azokat kidobáltuk, és akkor abból egyenként számolgattuk az átlagokat. Na erre most kaptunk egy barátomtól egy programot, úgyhogy emiatt egy kicsit gyorsabban fogjuk tudni már csinálni ezt a dolgot. Beszéljünk még picit arról a részéről a versenynek, amit nem lehet számokkal kifejezni. Most már volt egy pár napod feldolgozni az eseményeket. Mit szólsz így utólag a Ferrari stratégiájához, ami miatt nekik elment a verseny? Illetve te hogyan csináltad volna a helyükben? Akár az esőgumira váltást, azt nem ér mondani, hogy hamarabb váltottál volna, mert de hogy akár az esőgumira váltást, vagy akár azt, amikor lejöttek esőgumiról?
Én igazából itt több ponton is látom a problémát, ezt majd nyilván beszéltük adás alatt is. Az, hogy ők nem jöttek ki a legelső körben esőgumira való váltásra, ezt még azt mondom, hogy jó, oké, meg lehet érteni. Nem jött ki a teljes hypercar mezőny egyébként egyszerre a boxba, tehát ezt is tegyük hozzá, hogy amikor ott láttuk, hogy megindult ez a nagy kiállási hullám az esőgumira való váltásnál, akkor a Ferrarin kívül maradt még egy-két hypercar, aki kimaradt még egy körön szedigumin, ilyen volt például az ötös Porsche is, ők is kimaradtak. Viszont a következő körbe belátták ők is azt, hogy jó, itt nincs értelme tovább próbálkozni, egy kört kimaradtunk, megnéztük, romlottak annyit a körülmények, hogy itt most már tényleg váltani kell, és bejött az ötös Porsche, és váltottak, Láss csodát, odaértek egyébként a mezőny elejére, ott voltak ők is a végén. Tehát akkor azért a Ferrarinak még lett volna egy nagyon-nagyon jó lehetősége arra, hogy ezt az egész hibát, ezt gond nélkül orvosolja, és igazából ugyanúgy bejönnek egy-kettőbe. Ha egy körig pluszba kimaradtak volna, és tényleg bejönnek az ötös Porsche-val, nem történt volna semmi, mert akkor előnyük volt, hogy ezt nem veszítették volna el.
Illetve bocsánat, szerintem akkor, amikor ők nem jöttek ki, bár ezt majd vissza kell keresni, de azt hiszem a 135. kör volt, akkor még azon a körön gyorsabban lehetett meg szliggumival, mint esővel.
Igen, tehát azért mondom, hogy ott még bőven lett volna lehetőségük arra, hogy kijöjjenek és váltsanak, és én azt mondom, hogy itt kellett volna szerintem mindenképp azt meghúzni, hogy legalább ott a 83-as kihozod. Mert az, hogy még az első két helyen te még azt gondolod, hogy oké, ez egy rövideső lesz, ugye lenyilatkozták, hogy rossz volt az időjárás előrejelzés, azt hitték, hogy ez rövideső lesz, stb. Jó, én ezt értem, de a 83-as abszolút nem volt olyan pozícióban, hogy ő igazából dobogóért harcoljon. És amikor már látod azt, hogy az egész mezőny kiállt, akkor miért nem hozott ki legalább a 83-as? Tehát nem mondom azt, hogy menj elébe a mezőnynek, és legyél akkor okosabb, és a 83-as már két körrel korábban hoz ki, mint mindenki más, mert persze az egy tök másik dolog lett volna. De amikor már tényleg azt látod, hogy mindenki lekövet egyfajta mintát, mindenki átáll első gumira, akkor az esélytelen autóddal legalább akkor miért nem játszod el azt, hogy akkor őt is behozod, és megnézed azt, hogy vajon mire gondolnak a többiek?
Igen. Illetve ha azt mondod, mert ugye korábban nem tudtak volna jönni, mert safety car volt, és ugye a vegszabályok úgy vannak, hogy a virtuális safety car időszak alatt ki lehet jönni, ezen ugye veszített is egy jó nagyot az 51-es, viszont egész pályán sárga és safety car alatt már nem lehet bejönni a boxba, csak vészbox kiállást defekt esetén, vagy kifogyó üzemanyag esetén. De ha behozol egy autót a többiekkel együtt, ráadásul azt az autót, ami már egy büntetés miatt, hogy mondtad, ugye ez a Kubica Schwarzman i feje féle 83-as sárga Ferrari. Egyrészt ki tudod próbálni, hogy illetve tudsz magadnak egy esélyt hagyni, hogyha a riválisaidnak van igaza, akkor abból te is profitálj. Másrészt adatokat tudsz gyűjteni azzal az autóval a másik két egység számára. Tehát onnantól kezdve, hogy a harmadik autódon esőgumi van, össze tudod hasonlítani, hogy hogy kopik a gumi, hogy melegszik a gumi, hogy változik a gumi nyomás, és tudsz adatot adni a másik két autónak, szóval simán lehet, hogyha ők akkor behozzák a 83-as, illetve a 83-ast behozzák, igen, és raknak föl esőgumit, akkor egy körrel később ott lett volna az adat, hogy gyerekek, gyertek ti is esőgumira, mert nem jól látjátok a sztorit.
Igen, tehát itt mondom, számomra a legmegdöbbentőbb és a legmeglepőbb az volt, hogy a 83-ast is kint hagyták ilyen sokáig, és tényleg nem jött be mondjuk az 5-ös Porsche-val együtt, mert most az, hogy az 50-es, 51-es kimaradt, jó, ők így ítélték meg, mindenki hibáztatok itt, de szerintem a 83-assal viszont azzal egy akkora stratégiai baklövést követtek el, ami messze túlmutat az összes többi, hogy ezt az autót ezt nem hozták ki. Nyilván most ők ezt kielemzik, szánják, bánják, nem értik, megvizsgálják, elmondták, hogy ugye nem okolnak senki, tehát nem mutogatnak senkire.
Magukat se.
Ez ugyanaz a csapat, aki tavaly megnyerte a Le Mans 24 órás, ezzel most nagyon szép védekezni, de ettől függetlenül ezt most nagyon durván elszúrta a Ferrari, mert tényleg egy olyan sima 1-2-t dobtak el a kezükből, illetve dobtak el maguktól, ahogy szerintem ilyeneket még a Toyota se csinált már, mint egy ilyen sima győzelmeket. Lehet azt mondani, kis túlzással.
Igen, ez egész addig, amíg nem esett le az eső, ez nagyon egyértelműen a kezükben volt ez a verseny. Ferrari-ról egy picit ugorjunk, mert szerintem ezerszer átbeszéltük már. Egy alapszabálya az endurance versenyzésnek, hogyha kiszámíthatatlanok a körülmények és két autód van, akkor nem egy irányba viszed a stratégiát, mert ha buksz, akkor mind a kettővel buksz.
Én is, ráadásul, bocsánat, meg egy utolsó záróként, hogy pont a Ferrari volt az, aki tavaly évben behozta ezeket a nagyon különleges stratégiákat, emlékezhetünk rá, hogy ők picit így elébe mentek a szokványosnak, a Toyotától megszokattuk, hogy ők azért ilyen egykör kiállással, de mindig lekövették a másikat, nagyjából hasonló stratégián voltak, és ugye a Ferrari volt az, aki tavaly egy ilyen nagy újításként behozta azt, hogy akkor ők már elébe mennek, ha úgy látják, hogy jön a full korszéló, akkor már idő előtt kiállnak, inkább rövidítenek az etapon, és pont ennek függvényében számomra picit meglepő volt az, hogy ők ezt így elszúrták most.
Menjünk tovább akkor a Porsche-hez. Te mit szóltál ahhoz, hogy Kevin Estrenek versenyzőként, Kevin Estrenek az utolsó körökben nem mondták el, hogy van egy 5 másodperces büntetése. Te ezt így szeretnéd pilótaként?
Figyelj, ez igazából sok esetben bevett szokás, tehát hallhattuk a rádióban, hogy egyébként Kobayashinak sem azt mondták, hogy ezt még beszéltük is a közvetítésnél, hogy Kobayashinak sem azt mondták, hogy igen, ezt megvan egy 5 másodperces büntetése, nyugodj meg, hanem felé is úgy találták ezt az egészet, hogy lehet, hogy kap igen. majd egy 5 másodpercet. Tehát azért itt vice versa mind a két esetben megvolt az, hogy a pilótáiknak picit torzítottak a valóságon. Nyilvánvalóan ilyenkor ez abszolút észszerű döntés, hogy nem mondod el neki, a büntetett versenyzőnek azért, hogy őt ne stresszel túl, tehát ilyenkor megvan az a veszélye annak, hogyha ha ő ezen fölidegesíti magát, mert ő ezt jogosulatlannak tartja ezt a büntetést, akkor elkövethet egy nagyobb hibát, míg másik esetben ugye Kobayashinál meg előfordulhat az, hogy nagyon belekényelmesedik ebbe a szituációba, és azt mondja, jó, hát 5 másodpercet, akkor van idő bőven, és pont azt a pár tizedet dobja el, ami mondjuk a végén ahhoz az 5 másodperchez kell. Szóval ilyenkor ez egy abszolút bevett szokás, és érthető az, hogy ilyenkor a versenyzőket próbálja kimélni. Nyilván a pilóta úgyse tud ez ellen mit tenni, tehát hogyha neki azt mondod, hogy nyomja, ő nyomni fogja, ő nem fogja azt mondani, hogy jó, de akkor én most csak 90%-kal nyomom, de hogyha tudnám azt, hogy van 5 másodpercem, akkor nyomnám 100%-kal, ha nekik ilyenkor kiadják az utást, akkor ők tényleg oda rakják magukat, és 110%-on mennek.
Nagyon kevés időnk maradt, hiszen bár ezúttal is szerettük volna a szokásos Volentér-Lantos egy fél órát tartani, egy óráig beszélünk, de most tényleg nagyjából fél óra után be kell fejeznünk, mert mások is várnak a stúdióra.
Nekem megmennem kell briefingre.
Te megmész briefingre. Két dolgot szeretnék még. Az egyik, hogy mit szóltál a De Vries féle szituhoz, aki, mint utólag kiderült, állítólag egyetlen másodperccel az egész pályás sárgazászlós visszaszámolás, vagy nem tudom, az lehet, hogy nem is egész pályás volt, hanem virtuális safety card, de mindegy, a visszaszámlálás vége előtt 1 másodperccel előzte meg a GT autót. Ezt egy profi versenyző ilyen szinten érzi, amikor belekezd a manőverbe, hogy ez még bele fog férni?
Én szerintem bízott benne. Ez egy hatalmas nagy kockáztatás volt De Vries részéről. Érezte, hogy ezt mindenképp meg kell csinálnia. Nyilván ilyenkor, amikor ennyire kiélezett a verseny, és tudod azt, hogy itt tényleg minden tized számít, és ez kell ahhoz, hogy megnyerjétek, ilyenkor azért nem nagyon mérlegelsz, belemész a rizikósabb helyzetekbe is. Itt most pont kiadta, de ezt tényleg ott adás közben is beszéltük, hogy ez egy nagyon-nagyon necces szituáció volt. Ugye vizsgálták is őket. De Vries ugye, amikor kiszállt az autóból, emlékezhetünk, hogy ott azért nevetgélve mesélt, hogy pont befértem még elé, de azért szerintem, amikor megkapták az üzenetet, hogy ezt az esetet vizsgálják, akkor azért nem biztos, hogy annyira nevetett, de igen, az egy zseniális manőver volt, és az tényleg nagyon jól kiszámolta, ha lehet azt mondani, hogy ezt kiszámolja. Sok esetben egyébként ilyenkor, amikor megkezdesz egy előzést ekkora tempó különbséggel, akkor azt már nem is nagyon tudod befolyásolni egy ilyen pár méter előtte. Tehát amikor De Vries 30-40 km/órás sebesség különbséggel bezuhan oda a GT autó mellé, ott már az utolsó, lehet azt mondani, fél másodpercben, egy másodpercben nem tudsz mit csinálni. Ha te azt az előzési manővert megindítottad, akkor ott vagy pont befejeződik a virtuális safety car-ig, vagy nem. Neki ez esetben most szerencséje volt.
Utolsó előtti témánk. Ezen a hétvégén Balázs végre nem csak beszélni fog az Endurance-ról, hanem csinálni is fogja, még ha nem is 6 órás versenyről van szó, de mesélj egy picit arról, hogy innen hova mész, mert végre újra autóba ülsz.
Igen, bár ezt még feltartásokkal kezdem, mert per pillanat egyébként az adminisztratív átvételt kellene csináljuk, ja. És én itt ülök, úgyhogy... De még az autó se ért le, tehát ezért nem izgulok, mert egyelőre az autó is még úton van valahol az M7-es autópályán, úgyhogy... De igen, most innen egyből megyünk Balatonra, ugye az új pályára, a Balaton Park Circuitre, hogy az OBS szezonnyitón ott elinduljunk az Endurance-ba, ismételten Kálmánnal és a Silver Sting-gel, úgyhogy hát igazából ez egy ilyen kis szezonnyitó felkészítő verseny lesz. Hosszú volt most a tél, úgyhogy ez igazából arról fog szólni, hogy egy picit visszarázódjak, visszaszokjak abba, hogy akkor milyen is az, hogy versenyautóba ülni. Az a cél, hogy picit most megismerjem jobban ezt a pályát, meg tényleg, hogy így a téli álomból fölébredjek végre teljes mértékben.
Semmit nem beszéltetek akkor még Kálmánnal, hogy osztjátok majd meg az egy órát, meg ilyenek, hanem majd, ha leérsz, akkor tartotok egy eligazítást?
Előzetesen már beszéltünk róla, igazából majd az időmérő holnap lesz, hogy a kvalifikáció az fogja meghatározni azt, hogy látjuk majd a pozíciónkat a pályán. Elképzelhető az, hogy szokás szerint ugye 50-50-be fogjuk vezetni az autót, de elmondta, hogyha ő úgy látja, hogy igazából itt most nagyon sok értelme nincs annak, hogy ő beüljön, akkor ugyanaz lesz, mint a tavalyi év, hogy ő igazából hátralép, és igazából én viszem végig az autót abba a teljes egy órába, úgyhogy ez még egyelőre kérdés, ezt holnap tudom majd megmondani, hogy mi lesz a csoda stratégia a versenyre.
Balázs, akkor neked sok szerencsét a Balatonringen, a Laptiming kupán, az OB idényitón, ha valakinek van kedve, akkor üljön autóba, gyönyörű az új versenypálya, és akkor ott érdemes Balázsékat megnézni. Nem tudom, hogy te meg lehet nézni benneteket? A lelátó
igen,
az,
igen. Ugye? Lelátó is nyitva lesz, pedok nyitva is lesz. Nyitva lesz,
szuper.
Igen.
Jó, tehát akkor le is lehet menni a Balatonringre, meg lehet nézni. Azt nem mondom, hogy csobbanjatok a Balatonba, mert az egy picit más, más időszakra vonatkozik, de egy utolsó kis apróság van még ebben a podcastben, ugyanis ha már a Toyota nyert, és ha már ugyan nem volt ott Imolában, de azért azóta remélhetőleg gyűjtött információkat, meg beszélgetett a csapattársakkal, szóval beszélgettünk egy kicsit Adamek Leventével, a Toyota Gazoo Racing magyar szerelőjével, hogy kicsit belülről mutassa meg, hogy milyen volt a Toyota számára az imolai hétvége, illetve ők hogyan élték meg a katari nehézségek után azt, hogy Imolában megnyerték az év második versenyét. Itt van velünk a telefonban Adamek Levi, a Toyota Gazoo Racing magyar szerelője, aki ugye ezen a hétvégén, pontosabban a mögöttünk lévő hétvégén nem volt ott a csapattal, de hát gondolom azóta megy nálatok a meló. Milyen hangulatban érkezett haza a csapat? Gondolom már azért találkoztál olyanokkal, akik ott voltak Imolában.
Persze, így van. A hétfői napon még nem jöttek vissza, aztán kedden már tudtam a többiekkel beszélni, de az rögtön feltűnt, hogy mindenki, hát leginkább a hetes autón dolgozók azok, hát inkább egy felhőn szálva jöttek vissza Olaszországból, mint sem a repülővel. De igen, nagyon jó a hangulat a csapatban, de mindenki már készül a következő versenyre.
Hogy kell ezt elképzelni, amikor hazaér a csapat, és ott van az első munkanap Kölnben, akkor van bármi kis ünnepség, vagy nem tudom, hoznak a pezsgőből, amit ott locsoltak az itthon maradottaknak, vagy van bármi otthoni ünneplés?
Hát ami meglepődtem, hogy én még a trófát nem is láttam. Tehát azt hittem, hogy ott valami kis izé lesz, de úgy nem nagyon volt. Tegnap volt egy ilyen félórás meeting, és akkor ott volt szó arról, hogy mik a következő heti programok, mik a tervek, valamint a végén volt három üveg pezsgő, és akkor aki akart pezsgőt ívott, aki akart narancslevezett, és akkor így végül is beszélgettünk a hétvégéről, tehát nagyjából ennyi volt. Nyilván meló közben azért többet beszélünk a srácokkal, hogy milyen volt, de nagy ünneplés nem volt.
Igen, ez érdekes, ezt már megfigyeltem, hogy főleg amíg tart a szezon, addig vége az első, vagy az egyik versenynek, és már is megy a felkészülés a következőre, tehát nagyon sok idő nincs arra, hogy kiélvezzétek a sikert.
Azok, így van, akik... hát...
Mond nyugodtan.
Hát ugye, hogy meg ugye van Le Mans, amire meg már igazából már szerintem egy hónapja legalább azért mindenki odafigyel, tehát itt a Vegben szerintem más, mint bármelyik más sportban, mert van egy akkora verseny a szezon közepén, amit mindenki már az éveleje óta készül rá, meg hát mindenki azt várja, úgyhogy igen, itt nem nagyon van idő pihenni.
A kommunikáció a verseny hétvége alatt az teljes egészében offline zajlik, tehát ott a csapattagok leülnek és beszélgetnek, vagy vannak ilyenkor, nem tudom, közös chat csoportok, ahol folyamatosan érkeznek az infók, amikbe esetleg te is belátsz, hogyha nem vagy kint a hétvégén?
Hát Isten, igazából itt mi is a WhatsAppot használjuk az online felületen, de magánra a versenyhétvége alatt ezt nem nagyon használják. Tehát minden este vannak a meetingek, és akkor ott hangzanak el inkább a fontos információk. Most ez igazából azért van, hogy védjék azt, hogy bármi kikerüljön, vagy nem, ezt nem tudom, de esténként szokott lenni minden nap végén egy megbeszélés.
De a lényeg az, hogy ha téged nem vittek el egy hétvégére, akkor te ugyanúgy nem nagyon tudsz semmit a csapatházatáján történő dolgokról, maximum akkor, ha ráírsz valamelyik kollégádra a munkanap után, hogy te mesélj már, mi a helyzet.
Így van, így van. De ugye az is nehéz, mert ugye, hogy ők általában ott maradnak estig, mert szerelés, szerviz, scootering, stb. Úgyhogy ha írok is maximum hajnalban, amikor hazajönnek a hotelba, akkor küldenek egy üzenetet, hogy mi történt, de nagyon részletesen nem tudnak ők se, úgyhogy én is csak egy néző vagyok ilyenkor.
Hát meg gondolom te sem azzal fárasztod őket, amikor volt egy nehéz munkanapjuk, és nem sokára kezdődik a következő, hogy meséljetek már, hogy mi van.
Ja nem, persze, nem. Én most nem is írtam nekik egyáltalán, úgyhogy én is csak néztem a utamot.
Az autók ilyenkor mennyi idő alatt érnek általában vissza?
Hát most Imolából 2 nap volt durván, mert vasárnap este fejezték be a bepakolást, és kedd délelőtt érkeztek meg az autók, meg a felszerelés.
Picit mesélj arról, mert ugye ez mindig egy érdekes kérdés, hogy mi történik az autóval egy verseny után, mi az, amit biztos, hogy kicseréltek, mi az, ami marad, tehát azt követően, hogy a két versenyautó visszaért Kölnbe, mi történt velük?
Hát ugye ez is változó, vagy tulajdonképpen változik versenyről versenyre, mert például Katar után, amikor visszajött az autó, akkor az első nap kb. Mi szerelők nem is nyúltunk hozzá, kitoltuk, se takarítás, se semmi, jöttek a mérnökök, és egyből rácsatlakoztak, még nézték ott adatokat, stb. Most ez egy kicsit más volt, mert ugye szűkebb az idő a két verseny között, úgyhogy amint visszajött az autó, rögtön elkezdtük szétszedni, normál szerviz történik az autón,
Ez mit
igazándiból.
jelent? Mert ami neked normál szerviz, az lehet, hogy az átlagnézőnek nem mond semmit. Tehát, hogy mi, én szerintem inkább arról beszélünk, hogy mi az, amihez nem nyúltok hozzá. Nyilván a kaszni, de a kasznin kívül mi az, amihez még
így van.
Nem kell piszkálni?
Hát igazából ez kilométer függő. Tehát, hogyha új alkatrészek kerülnek fel az autóra, akkor azt a következő verseny előtt nem nagyon kell leszedni. A váltót mindenképpen leszoktuk húzni, hogy a kuplungot megnézzük, mert meg lehet úgy is, hogyha fönt van a váltó, de nyilván egyszerűbb. Meg a váltó is kap egy szervizt, úgyhogy az egész rendet leszettük, a motor maradt az autón, és akkor egy ilyen visual check van a kuplungnál, meg a mérnökök jönnek le, és ők nézik meg. De nagy rész ugye a kornereket, azokat, tehát leginkább takarítás, újra zsírozás, ilyenek történik.
A hajtásláncból mi az, ami versenyről versenyre cserélődik, és mi az, amit akár egymást követő futamokon is használtok?
Hát szerintem az a baj, hogy még nem voltam sok verseny után, tehát igazából kettő volt, de ez is a kilométer függő. Igazából próbálnak mindent szerintem úgy összerakni, hogy ha cserélni kell valamit, akkor ne az, hogy most a motoron belül valamit cserélni, hanem komplett motorcsere. Igazából.
Na hát ez mindenképpen egy mozgalmas időszak most nektek, mert ugye Spa az május 11-én lesz, tehát rettenetesen
Így van.
sok időtök nincsen most már. Hogy látszik most a helyzeted Spába? Jó esély van rá, hogy mész? Ugye legutóbb, mikor beszéltünk, arról volt szó, hogy valaki távozik a cégtől, és benne van a pakliban, hogy te lépsz a helyére.
Igen, volt róla szó, csak itt volt egy olyan probléma, hogy a Spy hétvégére már én egy másik projektbe belettem rakva körülbelül február környékén, hogy vasárnap kell nekem utazni, és ez miatt nem tudtak engem berakni, valamint a másik új srácot sem, úgyhogy egy régi szerelő lesz, aki a Spába megy, úgyhogy én még Spába nem leszek ott.
De akkor az jó ír, hogyha beszéltek róla, és felmerült, hogy te menjél, akkor lehet, hogy Le Mans-ban viszont igen.
Így van, hát ugye Le Mans-ra én szinte 100%-ra mondom itt is, ugye még van azért kérdőjel, mert vannak különböző projektek is a cégen belül, de egyelőre úgy látom, hogy Le Mans-ra mindenkit, aki él és mozog, azt visznek, mert a 24 órás versenyen szerintem nincs olyan ember, aki nem jöhet jól nekik. Úgyhogy.
Utolsó
Igen.
kérdés, egy picit beszéljünk magáról a versenyről, Imoláról. Az jól látszott meg azóta, kielemeztük az átlagidőket is, hogy nem a Toyota volt a leggyorsabb autó, bár rengeteget fejlődött a legutóbbi verseny után, de te hogy láttad kívülről magának a csapatnak a működését?
Hát igen, itt azért azt meg kell hagyni, hogy nagyon nagy szerencsénk volt az időjárással, mert az eső nélkül ez jó esetben is csak egy harmadik hely lett volna a hetes autónak, a nyolcas pedig talán még top 5 sem. Úgyhogy az időjárással nagyon nagy szerencsénk volt, hát a szárazpályás tempón még mindig van mit javítani. Nyilván ezt mindenki látja, mindenki tisztában van vele, örül mindenki a győzelemnek, de senki nincs úgy elszáll, hogy akkor most tárban megyünk, és megint a győzelem, hanem azért maradtunk a realitások talaján, és megint csak ugyanazt várjuk, mint Imola előtt.
A csapaton belül, amúgy házon belül mit mondanak arról, hogy mi lehet az oka, hogy most ennyivel nehezebb a helyzetetek, mint egy évvel ezelőtt? Ekkorát fejlődtek az ellenfelek?
Hát nyilván azért ők se töltötték tétlenül a telet, tehát ugye a Porsche-nak is rengeteg adat van, ami az rendelkezésükre áll, végig tesztelték az egész telet. Aztán igen, hát nekik is jobban sikerült az autó, nekünk is van még hova fejlődni, tudjuk, hogy vannak dolgok, amiken javítani kell, de egyelőre dolgozunk a dolgokon.
Na, köszönjük szépen, örülök, hogy tudtunk beszélni, Levi, és akkor ahhoz a másik projekthez sok szerencsét, és remélhetőleg Le Mans-ban pedig már a helyszínen, és akkor viszont mi fogunk bombázni Messenger üzenetekkel, vagy WhatsApp üzenetekkel, hogy
Nyugodtan.
szivárogtass egy kicsit. Köszi, Levi, és jó munkát nektek ott Kölnben.
Köszi szépen, sziasztok!
Akkor nincs más hátra, mint előre, tehát Balázsnak a Balatonringre, nekünk pedig jön a várakozás a következő, hát most már kevesebb, mint egy hónap múlva következő újvág futamra, hiszen május 11-én Spa-Francorchamps a nagy főpróba a Le Mans 24 órás előtt. Addig kövessétek az Eurosporton a veghíreket, a lemahirek.hu URL-t használva azonnal oda keveredtek arra az aloldalra, ahol az Eurosport honlapján a weghírek vannak, illetve kövessetek bennünket a létező összes felületen. Van Instagram oldalunk, lema24 hírek, ezen a címen keressétek. A Facebookon lemahirek.hu néven vagyunk fönt, és van YouTube oldalunk is, Leman hírek, meglepő módon. Úgyhogy mindenhol kövessetek bennünket, mert minden érdekességet megpróbálunk megosztani veletek Lemannal, illetve a wegkel kapcsolatban. Köszönjük, hogy most itt voltatok, ez volt a Leman Podcast 8. adása. Nagyjából egy hét múlva folytatjuk. Sziasztok!
Sziasztok!